A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek fennállva a 377. ének első versét. A 377. ének így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Mennyei édesatyánk, bűnbánattal megvalljuk, hogy nem maradt meg a jó békesség a szívünkben, ezen a héten sem, minden helyzetben. Olyan könnyű volt kihozni bennünket a béketűrésből. És megvalljuk neked bűnbánattal, hogy nem az jellemez bennünket, hogy szívünkben a kedv víg és derűs. Bocsáss meg, hogy tele vagyunk panasszal. Bocsáss meg, hogy a magunk keserűségével megterheljük, tönkretesszük a körülöttünk élőket is. Bocsáss meg, hogy úgy föl tudjuk nagyítani a terheinket, a sérelmeinket. Bocsáss meg, ha mindenkinek a figyelmét a magunk sebeire irányítjuk, vagy csak magunkban duzzogunk, fortyogunk, de hiányzik a szívünkből a derű, a hálaadás. Bocsáss meg, ha eltelt ez a hét úgy, hogy nem dicsőítettünk téged, sem imádságunkban, sem imádatunkkal, sem az életünkkel. Áldunk téged azért, hogy te ennek ellenére ugyanaz maradtál, aki voltál. Hűséges voltál hozzánk, türelmesen elszenvedtél minket, érdemtelenül is ajándékokkal halmoztál el. Kérünk, hogy legyen a te drága ajándékod most ez a csendes óra itt a te házadban. Kérünk, hogy ajándékozz meg életünket formáló igéddel. Kérünk, hogy áld ki rejánk teremtő szent lelkedet, hogy ne maradjunk ilyenek. Add a te lelkedet, hogy úgy, ahogy azt az énekben is kértük, tudjunk téged imádni, tudjuk a te igédet befogadni, tudjunk neked készséggel, örömmel, bizalommal engedelmeskedni. Így szólíts meg minket te magad, és vedd kezedbe a mi torzó életünket, és formálj minket úgy, hogy kiábrázolódjék bennünk Krisztus. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelében, a 4. rész 19. versében így olvashatjuk: Gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, míg kiábrázolódik bennetek Krisztus. Azt mondják Michelangelóról, a 15. század szobrász óriásáról, hogy sétált egyszer egy barátjával a hegyekben, megállt egy nagy kőtömb előtt, sokáig nézte, és így szólt: Ebben a kőben egy angyal van. Látod? Nem látom, mondta a barátja. Pedig benne van, mondta Michelangelo. Csak a fölösleges részt kell lefejteni róla. Aztán később a műtermébe vagy az udvarára vitette a követ, és egy szépséges angyalt formált belőle. Ez az angyal bekerült aztán egy templomba. A Biblia azt mondja, hogy mi kivétel nélkül minnyájan faragatlan kőtömbökként jövünk erre a világra. És Isten templomába, Isten országába, az Istennel való közösségbe, ami az életet jelenti minden embernek, csak akkor kerülhetünk be, ha előbb ő kezébe vesz minket, és olyanokká formál, amilyennek ő elgondolt. Ő pedig olyannak gondolt el minnyájunkat, hogy hasonlítsunk az ő egyszülött fiához, Jézus Krisztushoz. Amikor Pál apostol a Római Levél 8. részében a titkok titkát, az Isten örök, kegyelemre elhívó, üdvösségre elrendelő akaratát próbálja leírni, akkor ott van ez a mondat, hogy akiket pedig elhívott, azokat arra hívta el, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosakká legyenek. Ez az Isten célja velünk, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosakká formáljon bennünket. És életünk legnagyobb kérdése az, hogy engedjük-e, akarjuk-e, hogy Isten így kezébe vegyen, és addig formáljon, amíg Jézus Krisztus gondolkozásához, jelleméhez, tulajdonságaihoz hasonlókká válunk. Amíg, ahogy a Galata levél mondatában olvastuk, kiábrázolódik bennünk a Krisztus. A Szentírás azt tanítja nekünk, hogy csak így lehet értelmes életet élni, mert csak így képes az ember arra, amire Isten teremtette, csak így találja meg a helyét, csak így tud igazán kibontakozni, önmagává válni, csak így lehet boldog, és tud boldogítani másokat is. Nem beszélve arról, hogy csak ebben az esetben van örök élete. Mint ahogy a templomokat nem faragatlan kőtömbökkel szokták telerakni, hanem szépen megmunkált szobrokkal, ugyanúgy az Isten templomába sem kerülhet be senki úgy, ahogy megszületett. Erről Jézus nagyon élesen beszélt az öreg Nikodémusnak, aki azt gondolta, hogy ő már csiszolt és faragott, ugyanakkor érezte, hogy valami nincs rendben, és abban az emlékezetes éjszakai beszélgetésben Jézus világosan rámutatott, hogy faragatlan. Mert az, hogy művelt, az, hogy erkölcsös, az, hogy tele van jó szándékkal, az nem azt jelenti, hogy Isten már azzá formálta, akivé akarja. Tudnilik, ehhez a mi hozzájárulásunk is kell. Isten akaratunk ellenére nem farag belőlünk szobrot. Egy kicsit viszonyog az ember ettől, hogy Isten a kezébe vesz és kifarag minket, mert folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy mindenki formálni akar rajtunk valamit. Állandóan formálni akartak vagy akarnak a szüleink, formálni akarnak a nevelők, a pedagógusok, egyfolytában manipulálni akarnak bennünket a politikusok, mások akarják meghatározni, hogy hogyan gondolkozzunk, milyen ízlésünk legyen, hogy alakuljon a jellemünk, mik legyenek az indítékaink, a cselekedetünk, motivációi, és így tovább. Mindenki beleszól az életünkbe, és erőszakos vagy szelíd módszerekkel, de legtöbb esetben a maga képére akar kalapálni bennünket. És ez ellen tiltakozik az ember. Szókrátész egészen szelíd módszert javasolt. Azt mondta, hogy az erény tudás. Ami azt jelenti, hogy ha valaki tudja, hogy mi a jó, akkor azt fogja csinálni. Elég tehát megtanítani az embereket erre. Azóta eltelt több mint 2000 év, és kiderült, hogy ez nem igaz. Sokszor tudják az emberek, hogy mi lenne a jó, és mégsem csinálják, vagy teszik annak az ellenkezőjét. Sokan megpróbálták már egész tömegek tudatát átformálni. Egészen az agymosás embertelen és durva módszeréig. Sokan azt mondják, hogy majd én magamat nevelem és átnevelem. És megvannak az eszközeink fenyegetéssel és jutalmazással, ígélgetéssel és rettentéssel, próbáljuk állandóan faragni, formálni egymást. Amíg el nem jutottunk a modern, tekintély nélküli nevelésig, amelyik meg azt mondja, hogy hagyni kell mindenkit, majd kialakul úgy, ahogy kialakul. Mindezek a próbálkozások kívülről befelé akarják az embert megváltoztatni, és mindig csak bizonyos mértékig tudják megváltoztatni. Isten munkája egészen más. A Szentírás azt mondja, hogy Isten belülről kezdi az ő munkáját, és úgy halad kifelé. És ő minket a lényünk mélyén tud egészen újjáteremteni, egészen megváltoztatni. Olvassuk mind az Ó, mind az Új Szövetségben ezt a kifejezést, hogy új szívet ad az embernek. És mi tudjuk, hogy az ókori gondolkozás szerint a szívet tekintették a gondolatoknak, az érzésvilágnak és az akarat központjának is. Minden az ember szívéből indul el. Ha tehát Isten azt mondja, hogy ő új szívet ad nekünk, az azt jelenti, hogy belülről cserél ki. Belülről tesz egészen mássá, és mivel onnan belülről fakad mindaz, amiből aztán cselekvés vagy mulasztás lesz, ezért valóban megváltozik az egész ember. Hogyan végzi ezt Isten? Így mondja a Szentírás, és olyan szépen fogalmazzák hitvallásaink, hogy igéje és szent lelke által. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Isten beszéde, igéje belehull az ember szívébe, mint maga földbe, és az ott elkezd egy sajátos életfolyamatot. Kicsírázik, meggyökerezik, aztán megjelenik valami új. Ez az új élet Jézus Krisztus élete. És Isten adja az ő szent lelkét, aki meg erősíti ezt az új életet, kibontakozása segíti, és a gyakorlatban is megvalósul. Ezzel senki nem veszíti el az egyéniségét, ez különös jellemvonás ennek a folyamatnak, de mégis hasonlítani kezd Jézus Krisztushoz. Jézus tulajdonságai, vonásai jelennek meg az ilyen ember életén. Jézus céljai, indítékai és indulata, ahogy szintén Pál apostol írja, lesz jellemző az ilyen emberre. Például megtelik szeretettel. Nem csak azokat szereti, akiktől ő szeretetet kapott. Szereti azokat is, akiktől egyfolytában bántást kap. Nem ezért vagy azért szeret. Egyszerűen szeret. Tele van szeretettel, és az jön ki belőle. Erre önmagától senki nem képes. És mivel nem vagyunk rá képesek, még meg is magyarázzuk, hogy nem is lenne helyes, hogy még az ellenségét is szeresse az ember. Visszaél vele. Vissza, bizony. Egy ideig visszaélhet, ez a kockázat megvan. De végül is ezzel a fegyverrel lehet legyőzni minden ellenséget. Vagy csöndes öröm sugárzik az ilyen emberből. Akkor is, amikor látszólag semmi oka nincs az örömre. Nyomorúságai között is boldog, és dicsőíti az Istent. Erre magától nem képes senki. Erre csak Jézus Krisztus képes. Meg az, akiben Jézus természete már elkezdődött és növekszik. Az ilyen embernek békessége van. Megszabadul sokféle félelemtől. Egészen Istenre bízta magát. Tud türelmesen várni egy ilyen tülekedő világban, mert tudja, hogy neki úgyis el van készítve az, amit Isten ajándékként akar adni. És tud szelíden szenvedni, ha kell. Különös vonása, hogy előre megbocsát mindenkinek. Ezért nem lehet megsérteni. Erre sem képes magától senki, hogy ne lehessen megsérteni. Olyan lesz az ilyen ember, mint Jézus. Jézus Krisztus éli benne a maga életét. És Jézus természetével szolgál a maga helyén, a maga módján, a sajátos környezetében az ilyen ember, az ilyen új ember. És minél inkább teret ad magában annak az igének, amit Istentől kap, és minél inkább engedelmeskedik Isten szent lelkének, annál jellemzőbb lesz ez rá, annál gazdagabb lesz, annál többet tud továbbadni, és ugyanakkor annál boldogabb is az ilyen ember. Pál apostol ezt írja a galáciai gyülekezeteknek, mert ez a levél körlevél volt, és az egész tartomány keresztény közösségeihez szólt. Istennek ez a célja veletek, hogy kiábrázolódjék bennetek Krisztus. És Pál minden rendelkezésére álló módon ezt akarja munkálni a gyülekezetben. Ő is, mint Isten eszköze, azt mondja itt, mindenre kész ennek a célnak az érdekében. Miért van erre szükség, amikor egyszer ők már befogadták Isten igéjét, és elkezdtek engedelmeskedni a Szentléleknek? Azért, mert letértek erről az útról. Eltorzult a hitük és az életgyakorlatuk, és azt mondja, hogy sajnos most újra meg kell szülnöm titeket, akiket ismét fájdalommal szülök. Eltorzulhat, eltévedhet a hívő ember is, de akkor újra az a cél, hogy Jézus Krisztus ábrázolódjék ki benne. Isten ezt mindig az ő igéjével kezdi, tehát szelíd szeretettel. De jobban szeret minket annál, mint hogy tudomásul venné az ellenállásunkat, és ha az, aki egyszer már engedte, hogy elkezdje benne a munkáját, engedetlenné válik, akkor kemény kézzel nyúl hozzá, akkor jön a véső, és úgy paragja. Akkor a próbákat is felhasználja a javára. De az ilyen ember bizonyos lehet abban, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukat munkálja. Tehát még a próbákkal is ezt éri el Isten, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, és Jézus Krisztus kiábrázolódjék bennük. És erre kéri itt a galatákat, hogy engedjétek, hogy Isten ezt az áldott munkát végezze bennetek. Ennek az igének az alapján egyetlen kérdést szeretnék ma idehozni a testvérek elé, és erre válaszoljunk ma mindnyájan. Csak ugyan akarjuk-e mi azt, hogy Isten arra használhasson, amire teremtett? Akarjuk-e mi azt, hogy kiábrázolódjék bennünk a Krisztus, hogy Isten megformálhasson, hogy nyers kőtömbből olyan emberekké váljunk, akiket ő a maga dicsőségére és mások javára használhat, hogy bekerülhessünk az Isten templomába, hogy Isten munkatársaivá léphessünk elő, akiket ő használhat. Nem ilyen felismerhetetlenül, faragatlanul, nyersen, formátlanul, mint ahogy megszülettünk, hanem úgy, ahogyan ő szépen megformál, amíg kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Mi tudjuk a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus pontosan ezért halt meg, és ezért támadott föl. Az ő kereszten kiontott vére és odaáldozott élete olyan lett, mint a kovász. Ő maga használja ezt a kifejezést. Azt hiszem, hogy közülünk nem sokan sütöttek már kenyeret, de néhányan biztosan vannak. Én nem dagasztottam sose, de ott néztem, ahogy édesanyám dagasztott. Tudom, hogy mi az, hogy kovász, és tudom, hogy a liszt az kovász nélkül liszt marad. Ha meg egy kicsi kovászt is beletesznek, tésztává kell. Minőségileg átalakul az egész. De ez kovász nélkül lehetetlen. Akármilyen minőségi a liszt, az magába csak liszt, abból kenyér nem lesz. Kovász kell hozzá. Jézus azt mondja, hogy olyan az Isten országa, mint a kovász, amiből egy kicsit beleelegyít az asszony sok lisztbe, és az egész megkel és tápláló kenyéré lett. Nos, erre a minőségi átalakulása adott nekünk lehetőséget, Jézus Krisztus váltság halála. Ő, amikor az életét a kereszten odaadta, mint egy szétosztotta magát mindazoknak, akik hittel elfogadják az ő kovász életét. Akik ő belőle csak egy csipetnyit is igazán befogadnak, de a gyakorlatban, a valóságos, hanem elméletben, hogy igen, én igazat adok neki. Hanem elkezdem azt csinálni, amit mondott. Ezt jelenti befogadni az igét. Elkezdek úgy élni, ahogy ő akarja. Engedem, hogy ő éljen bennem, a kovász kifejtse a maga munkáját bennem, és az egész megkel és tápláló kenyéré lesz. Készek vagyunk-e mi erre? Ez egyáltalán nem biztos ám. Ha készek lennénk, akkor nem ilyen lenne az életünk. Akkor kenyér életünk lenne, amiben bele lehet harapni, ami táplál másokat, ami szívesen adja önmagát, ami nem önmagáért van, hanem másokért van. Gondoljuk csak végig a mindennapjainkat, a döntéseinket, az álmainkat. Valóban kenyér életünk van. Jézus azt mondta, neki az volt, én vagyok az életnek kenyere. És ő valóban az volt. Meg lehetett enni, felfalták. de éltető erővé vált. Nos, először át kell alakulni. A lisztnek tésztává kell kelnie, ha Jézust a kovász befogadja, és akkor táplál másokat. Ez most egy másik kép volt, és jó lenne, ha a kettőt egymás mellé tennénk, és nem mosódna össze a szobrász képével. De Jézus is sokféle képpel igyekezett szemléltetni ezt az igazságot. Az igazság maga lényeg, hogy én magamban úgy, ahogy vagyok, haszna vehetetlen vagyok. Istennek is, másoknak is. De Isten átalakít engem. Ehhez azonban kell az, hogy ezt én is akarjam és engedjem. Mégpedig folyamatosan engedjem, hogy szépen csiszoljon, míg nem kiábrázolódik bennem a Krisztus. Ez a cél. És ez csodálatos cél. És Isten mindnyájunkat e felé akar segíteni. És ő nem áll meg ott, hogy nini egy-egy Jézusi tulajdonság néha már megjelenik rajtad. Ez nagy dolog, de ez csak a kezdet. Ő azt akarja, hogy kiábrázolódjék bennünk a Krisztus. Tulajdonképpen egy lefordíthatatlan szó az, ami itt a Biblia eredeti szövegében van. Valami olyan, talán így tudnánk megközelíteni, hogy alakot nyerjen bennetek a Krisztus. Ami azt jelenti, hogy a forma én vagyok, ilyen, amilyen. És ezt a formát ki akarja tölteni egészen Jézus Krisztus. Így marad meg az egyéniségem, én, mint XY, fogom őt szolgálni. És mint XY-ban fog ő élni. De ő fog bennem élni. Engedem-e és akarom-e, hogy egészen ő töltsön ki? Vagy pedig azért egy-egy vonásomat, amit örököltem, vagy amire nagy nehezen ráneveltem magamat, sajnálnék odaadni. Vagy mindenestül megüresíti magát valaki, és odaadja Jézus Krisztus rendelkezésére, és akkor ő azzá tesz minket, amivé akar, és úgy leszünk igazán másokat is gazdagító emberek. Vagy amit visszatartunk magunkból, az Krisztust szorítja ki az életünkből. Azt a helyet ő nem tudja kitölteni. Engedjük-e és akarjuk-e tehát, hogy ő ezt a munkát végezze bennünk? Vagy pedig azt mondjuk mi is, mint sokan, hogy jó vagyok én így is. Vagy azt mondjuk nagy öntudattal, hogy majd én átnevelem magamat az általam szükségesnek tartott mértékben. Vagy pedig észesen veszük, hogy sodolódunk a tömeggel. Ez annyira jellemző például a fiatalsága, és ennek nem ők az oka. Mi is vétkesek vagyunk abban, hogy így megszegényedtek lelkileg, szellemileg, erkölcsileg, meg tőlünk is látják ezt. Ahol ugye van egyen öltözék, egyen cipő, aki nem olyanban jár, az ciki, és van egyen beszéd, és minden tök jó, vagy tök rossz, vagy tök mindegy, és ez a legszörnyűbb, még az is mindegy, hogy elkárhozik, vagy üdvözül. Nos, ez az, ami Istennek nem mindegy. Ő azt akarja, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyünk, hogy kiábrázolódjék bennünk a Krisztus. Én bizonyos vagyok abban, hogy mindannyiunkat ezért hívogat magához, és egyre inkább meggyőződöm arról, hogy Isten első számú műterme az a gyülekezet. Ott veti a szívünkbe az ige magját, ott adja az ő szent lelkét, hogy növekedjék az ige, ott használja leginkább az ő vésőjét is, hogy megítél, leleplez, de ugyanakkor már meg is gyógyít, rádöbbent a bűnre, de kínálja azonnal a bűnbocsánatot, és bizonyossá is tesz arról, a hívők közösségében csodálatosan lehet formálódni. Hogy azután a nem hívők között szolgálhasson az, akit Isten megajándékozott igéjével és szent lelkével. Ezt a lehetőséget csillantja föl Isten ma előttünk. 10 órakor a konfirmandusok lesznek itt. Arra gondoltam, hogy 2 év alatt, amíg ők ide jártak, bepillanthattak egy kicsit az Isten műtermébe. Vannak köztük néhányan, akik már el is kezdték engedni, akarják, hogy Isten munkálkodjon bennük, és ennek megvan már is a következménye. Sokszor nem hívő szülők mondják csodálkozva, hogy mi történt ezzel a gyerekkel. Kezd kiábrázolódni benne a Krisztus. Ami életünk igazi változása ez. Hadd mondjam megint, ha már unjuk is, akarjuk-e mi és engedjük-e, hogy Isten bármilyen eszközzel, az ő szelíd szavával és kemény próbáival egyaránt kiformálja bennünk Jézus Krisztust. Egy Michelangelo-ról szóló történettel kezdtem, hadd fejezzem be egy róla szóló verssel. Faludi György szonettjének a címe Michelangelo utolsó imája. Üllőd a föld, s az égi boltra állván oly ívet írsz karoddal, mint a nap. 76 éve állok fenn az állvány deszkázatán, de nem találtalak. Vésőm alatt porladva hult a márvány, s öklömben torzó vagy bálvány maradt. Nem leltelek meg, illanó szivárvány, ki ott ragyogtál minden kő alatt. Magam lettem, vénkőtömb, száz bozótban megszaggatott, mogorva, durva, szótlan, de lelkemben még égi fény ragyog. Hogy tudnám testem börtönét levetni? Üss rám, ha tudsz még vén bűnöst szeretni, Isten szobrász, a márvány én vagyok. Akarunk-e mi olyan márvány lenni, ami az Isten szobrász kezébe kerülve végül is Krisztus forma emberré, valóban keresztjénné, krisztusivá formálódik. Ha tetszik úgy, hogy még azt is kérjük, hogy üss rám, és mi ezt nem feltételes móddal folytatjuk, hogy ha tudsz még vén bűnös szeretni, hanem mi tudjuk, hogy ő nagyon szereti a vén bűnöst is, meg az ifjú bűnöst is, és ezért szólítgatja igéjével, és formálgatja vésőjével, hogy kiábrázolódjék benne a Krisztus. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük ezt a nagy lehetőséget. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk. Köszönjük azt a számunkra érthetetlen türelmet, amivel bajlódsz velünk. Bocsáss meg, hogy oly sokszor magunk lettünk akadálya annak, hogy formálódjunk. Hol lehetnénk már, Urunk, ha nem nehezítenénk a Te bennünk végzett munkádat? Ha szent lenne nekünk a Te igéd, ha szelíden fogadnánk, amit mondasz, ha azonnal csinálnánk is, amit megértettünk, ha nem okoskodtunk, tiltakoztunk, kételkedtünk volna annyit, mint amennyit, ha nem halogatnánk még mindig azt a döntést, hogy magunkat félretéve egészen kinyitjuk a szívünket, hogy tölts be minket önmagaddal, drága Urunk, Jézus Krisztus. Bocsáss meg, hogy saját magunk ellenségei lettünk. Ennyire megvakított bennünket a bűn. Te szeretnénk most megnyílni előtted, és szeretnénk kérni téged, hogy a te teremtő kezedbe vedd a mi életünket. Ne maradjon torzó, ne maradjon ilyen nyers és falgatlan, hanem ábrázolódjék ki bennünk a te egyszülött fiad, Jézus Krisztus. Tégy minket, minnyájunkat az ő ábrázatához hasonlókká. És Urunk, ha ehhez kellenek a próbák, akkor azokat is tőled fogadjuk el bizalommal. Könyörgünk azokért, akik különösen nehéz terheket hordoznak. Könyörgünk most a szenvedőkért. Hadd értsék meg, hogy az is javukra lehet. Könyörgünk hozzád, adj vígasztalást gyászolóinknak. Könyörgünk az egyedül lévőkért, a félelmek közt élőkért, a nélkülözőkért, a gyűlölködőkért, az üldözöttekért. Könyörgünk azokért, akik a te nevedért szenvednek, üldöztetést és hátratételt. És könyörgünk azokért, akik ma tesznek itt fogadalmat majd, hogy téged akarnak követni. Urunk, egyedül te ismerd a szívüket. Ki mondja ezt őszintén, és ki mondja csak azért, mert a többi is így tesz. De te minnyájukat, s minnyájunkat egyformán szeretsz. Legyen a te szereteted bizonysága az, hogy már is formálódni kezdünk. Adj erőt az első lépés megtételéhez. ne kelljen azt mondanod, hogy újra fájdalommal munkába kell venned, hanem hadd folytatódjék zavartalanul a te bennünk elkezdett áldott jó munkát. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük el. A második vers így kezdődik. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. Hisszük, hogy az új ember szíve, saját kezed míve. Maga pedig a békességnek Istene, adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen veletek. Amen.